Mai beszélgetésünk középpontjában ezúttal az a háború áll, amely már 4 éve alakítja át Európa biztonsági és társadalmi viszonyait, vagyis az ukrajnai konfliktus. Hatásai a mindennapokban is jelen vannak, legyen szó gazdasági bizonytalanságról, humanitárius következményekről, vagy a nemzetközi politikai feszültségekről. A háború valóságát azonban leginkább azok ismerik, akik minden nap ott vannak a helyszínen, és megmutatják mindazt, amit a világ nagy része csak közvetítéseken keresztül a híradókban láthat. Vendégünk Győri Boldizsár haditudósító, aki korábban már nyilatkozott rádiónknak, és aki az orosz-ukrán háború frontvonaláról számol be rendszeresen. Tudósításaiban nem csak a katonai helyzetről ad képet, hanem arról is, hogyan telnek a hétköznapok egy olyan országban, ahol a légvédelmi szirénák bármikor megszólalhatnak. Most is olyan témákról hallhatnak, amelyek a hírekben gyakran háttérben maradnak. Köszöntünk, Boldizsár, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, én is a hallgatóknak és nektek is. Köszönöm a meghívást.
Boldizsár, Kramatorszk, Zaporizsia, Kijev között cikázol most jelenleg. Milyen most a biztonsági helyzet ott? Mennyire számít frontközeli városnak jelenleg akár Kramatorszk, Zaporizsia vagy Kijev?
Sajnos azt kell mondanom, hogy Kramatorszk és Zaporizsia abszolút annak számít, különösen Kramatorszk, ami körülbelül 15-20 kilométerre van az első orosz állásoktól, ez már lassan csöves tüzérséggel is elérhető távolság, belülhető távolság. Zaporizsia még egy picit messzebb van, de sajnos az oroszok zárkóznak fel arra a városra is, körülbelül 30-40 kilométerről beszélünk, ha nem tévedek. Kijev pedig egy másik szempontból számít volt városnak. Oroszország kiterjedt légi hadjáratot folytat Ukrajna ellen lassan, gyakorlatilag szinte háború eleje óta, 2022 ősze óta. Ezért ott más fajta veszélyekre kell figyelni. Sajnos nem tudom azt mondani, hogy ez egy biztonságos város lenne. Ebből az értelemben az is egy frontvárosnak számít.
Milyen a biztonsági helyzet? Ott most gondolunk akár a civilekre is. Milyenek a hétköznapok? Engem mindig az foglalkoztat, hogy oké, ott van a katonaság, illetve folynak a harcok, és hogyan érezheti magát egy olyan ember, aki kénytelen ott élni?
Hogyha azokat a városokat veszük, amit az előbb is említettek, mondjuk Zaporizsia, Kramatorszk, de ide sorolhatnak még Harkivot, akár Szumit is fent észak-keleten, ezek mindegyik város a fronton néhány tucat kilométerre fekszik maximum, és gyakorlatilag mostanra egyfajta hívjuk, mondjuk úgy frontkiszolgáló városokká váltak, tehát ott alapvetően katonák, nyilván vannak civilek is, mondjuk a civil lakosság fele kétharmada elmenekült, de a helyére jelentős számban érkeztek katonák, akik a városban pihennek és indulnak ki harcolni, a városban vannak a különböző mondjuk úgy drónkészítő, drónjavító üzemek, mindenféle logisztikai támogatásnak a központja, ami ahhoz kell, hogy a várostól pár tucat kilométerre a katonák is sikeresen tudjanak védekezni. Ezekben a városokban jellemzően egyébként hát ez is attól függ, hogy éppen az orosz légitámadás sok milyen sikerrel járnak, de általában van víz, villany, fűtés, gáz. Ugyanis az ukrán hálózat ezeket mindig is priorizálja, hogy oda mindig jusson villany, pontosabban áram, hogyha lehetséges. Egyébként, mivel a frontvonal nagyon lassan halad előre, tényleg csigala lassúságú tempóban, ezért a kenyeres kocsi elmegy még ezekbe a városokba, sőt, majdnem minden kapható, ami egyébként akár egy átlagos erdélyi boltban is kapható lenne. Valószínűleg, bár nem voltam akkor, én a háború első meglehetősen zavaros hónapjaiban, amikor még a frontvonal nagyon gyorsan mozgott jobbra-balra, ez még nem volt így, de mostanra, hogy tényleg megszilárdult, hogy beállt, egyfajta állóháborúvá változott ez a konfliktus, igenis elmer menni, itt a kenyér, a kávé egészen ezekig a városokig, tovább már nem biztos egyébként, és a boltok kimernek nyitni, ami körmös működik, a fodrászat, fodrászok, borbélyok a katonáknak vágják a haját, szakállait, tehát alapvetően egyfajta ilyen spártai működésmód van. Kijev pedig egy modern nagyváros, a képét mutatja napközben, kivéve éjszaka, amikor a város felől cikáznak az orosz rakéták, drónok, illetve sajnos nem csak Kijev, hanem bármelyik ukrajnai nagyvárosról ez elmondható, hogy állandó orosz légicsapások veszélye alatt éli az életét.
Ugye itt az elmúlt hetekben többször is hallhattunk a híradókban, vagy akár olvashattunk az interneten is arról, hogy bizony elég nagy a gond, ami a fűtést illeti egész Ukrajnában. Mi történt pontosan erről is, számolj be kérlek?
Nagyjából abban az időben, amit az előbb említettem, 2022. november óta az oroszok minden fűtési szezon elején megpróbálják az ukrán energetikai hálózatot szétlőni olyan szinten, hogy a lakásokban ne jusson villany, illetve gáz, illetve fűtés. Különböző az évek során különböző taktikákat alkalmaztak. Van, amikor a transformátorállomásokat lőtték, hogy ne jusson el A-ból B-be az áram, illetve ne tudják az ipari feszültséget háztartási feszültségre konvertálni. Ezzel a télen egyébként ők most az elmúlt ősztől kezdve, 25 őszétől kezdve pedig a különböző hőerőműveket célozták előszeretettel, meg sajnos sikerrel is. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag januárban megérkezett egy szibíriai légtömeg Ukrajnába, mínusz 10 fokos napközbeni csúcsőmérsékletekkel. Ezt valószínűleg Erdélyben nem kell bemutatni a hallgatóknak, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ennek és az oroszok megvárták január elejét, amikor megérkezik ez a hideg légtömeg, és akkor egy különösen nagy légicsapást hajtottak végre, és utána hetente egy újabbat meg újabbat a különböző hőerőművek ellen Ukrajnában, emiatt különösen Kijev volt célpontban, emiatt Kijevben előfordult az, hogy konkrét város negyedek, vagy akár az egész város maradt húzamosabb ideig áram nélkül, ami már az a probléma, hogy még a meleg vizet szivattyúzó radiátorokba keringető szivattyúk sem tudnak ilyenkor működni, a radiátor kihűl, és mínusz 10 fokban pedig akár be is fagyhat bele a víz, ilyenkor a magukban, a lakásokban belül, az emberek otthonaiban fordult elő az, hogy 3-10 fok volt oda bent, napközben is, meg éjszaka is, az emberek vizes gázpalackban, vagy rezsón felforralt vizet töltöttek PET palackokba, amiket beraktak az ágyukba, mielőtt elaludtak, hogy legalább valamilyen meleget próbáljanak teremteni. Maguknak elképesztően megterheli az emberi pszichét az, hogyha hetekre, ezt magam is tapasztaltam, hogyha az ember heteken keresztül igazából nem tud megmelegedni. Kijev főpolgármesterek megkérte egyébként az embereket nagyon gyorsan, amikor ez az első nagy januári légicsapás megérkezett a szibíriai légtömeggel együtt, hogy aki csak teheti, hagyja el a várost, mert humanitárius katasztrófa van készülőben. Úgy tűnik, hogy ezt a Kijevet most már így február 21-én Kijevet, vagy ezt a légi hadjáratot egyelőre úgy megúszta. Végül Kijev és Ukrajna jelentősebb humanitárius katasztrófa nélkül, de nem vagyok benne biztos, hogy még egy ilyen telet az ukránok végig szeretnének csinálni.
Mondod ugye, hogy pszichésen nagyon megterheli az embert az, hogyha nem tud megpihenni rendesen egy ideig, illetve felmelegedni, és ott van az a része is, hogy állandó veszélyérzet, ugye, mert nem lehet tudni, hogy holnap mi fog történni. Te hogy látod, hogy a civil lakosság hogyan alkalmazkodott ehhez a fenyegetettséghez? Valahogy megszokták azok, akik ott maradt, vagy egyáltalán meg lehet-e szokni ezt a helyzetet, bele lehet-e törődni, lehet-e alkalmazkodni hozzá?
Egyszerre jó és rossz ír az, hogy igen, meg lehet szokni, vagy bele lehet fásulni, inkább mondjuk úgy. Alapvetően az ország lakossága nem szívesen költözik el máshova, a kelet-európai ország, itt minden ilyen országban, az emberek nagyon ragaszkodnak a saját házukhoz, földjükhöz, kertecskéjükhöz, ahol akár egyébként a szerint nyugdíjuk mellett, vagy kevés fizetésük mellett, de megtermelik maguknak azt a kis háztáit, ami miatt nem kell nyomorogniuk. Emiatt nagyon kevesen hajlandóak elköltözni, és mivel ez nem opció, innestől kezdve ott próbálják meg túlélni azt, amit rájuk mér a sors, ahol élnek. És van az ukrán társadalomban ugye a 20. század borzalmai, majd a 90-es évek népszegénysége miatt egyfajta jéghátán is megélésnek a képessége, ami ilyenkor igenis a nagymamák és az idősebbek fejéből kipattannak ötletek, hogyan lehet ezeket az időket túlélni, lásd forró vizes palack, vagy forrósított tégla, amivel ilyenkor lehet a lakást fűteni. Gyakorlatilag, de hogy nagyon konkrétan fogalmazok, amikor mondjuk tegyük fel Kijevben megszólva a légriadó, akkor az emberek megnézik a telefonjukon, vannak különböző hivatalos, félhivatalos csatornák, úgynevezett Telegram csatornák, amiken megírják, hogy éppen mi repül az ukrán légtér felé, vagy az ukrán légtérben, és hogyha csak drónok, akkor jó eséllyel, de már nem mennek le óvóhelyre, hogyha rakéta, akkor megnézik, hogy merre tart, hogyha úgy tűnik, hogy az ő városuk, vagy az ő város negyedük felé repül, akkor elgondolkodnak rajta, hogy lemenjenek-e, hogyha balisztik, és elkezdődik egyfajta ilyen halálos mérlegelés, hogy egy cirkáló rakétánál lemenjek-e, vagy már csak balisztikusnál. A kettő között a pusztító képesség, a különbség is az, hogy milyen eséllyel szedi le a légvédelem. Nagyon érezhető egyébként Kijevben az, és akkor utolsó mondat erre a válasz erre a kérdésre, hogy éppen a nyugati partnerek, különösen az Egyesült Államok milyen mennyiségű légvédelmi rakétát ad át az ukrán félnek. Abszolút érezhető volt januárban az, amikor ezek a rakéta, úgynevezett hárító rakéta raktárak elkezdtek ürülni, elkezdtek apadni, és egyszer csak egy teljesen átjárható hártyává változott Kijev légtere, és gyakorlatilag bármilyen, amit kiléptek az oroszok, az be is csapódott. És nagyon érezhető volt, amikor, ha jól emlékszem, hogy már végén, február elején megérkezett egy komolyabb Patriot szállítmány a fővárosba, az Egyesült Államokból, és onnastól kezdve sokkal több rakétát tudtak az ukránok lelőni. Ezt csak arra mondom, hogy amikor mi olvassuk az Egyesült Államok és Ukrajna közötti történéseket, híreket, hogy most éppen annak fegyvert, nem adnak fegyvert, annak ilyen konkrét saját bőrünkön, az ukrán emberek saját bőrükön érzik azt, hogy ezeknek a tárgyalásoknak a kimenetelét is most éppen adnak-e nekik, vagy nem adnak. Vásárolhatnak, vagy nem vásárolhatnak. Például légelhárító, légvédelmi rakétákat.
Ilyen környezetben dolgozni azt hiszem, hogy nagyon nehéz, illetve mit jelent neked az a szó, hogy biztonság bennem? Ez mindig kérdés, amikor veled beszélek. Illetve te hogyan tudod magadon átengedni ezt a sok impulzust, ami értéged? Akár amikor a frontra utazol, és kérlek, arról is beszélj, amikor elindulsz anyagot gyártani, hogy ez hogyan történik, mert külső szemmel talán ezt nehéz elképzelni, hogy milyen az, amikor egy újságíró ebben az idézőjeles biztonsági környezetben útnak indul anyagot gyártani, de hogy te hogyan tudod ezt a sok impulzust feldolgozni? Hogyan tudsz esetleg pihenni éjszaka, akár hidegben, kialvatlanul? Hogyan tudsz így dolgozni?
Illetve az Ádám kérdéséhez még annyit, mert hogy ez nagyon foglalkoztat engem, és gondolom, hogy másokat is, hogy mi az, ami motivál téged arra, hogy egyáltalán ott dolgozz? Ugye a legtöbb ember, ha nincs semmi köze ahhoz a helyhez, ahol háború zajlik, akkor inkább elmenekül. Mi az, ami miatt te mégis ott maradsz, és ott végzed a munkádat?
Rögtön válaszolni is az utolsó kérdésre. Nagyon értelmetlennek látom én magán emberként, az a véleményem ezt a háborút. Putyin teljesen félreértelmezi az ukrán népet, és Ukrajnát nem ismeri igazából őket. Úgy gondolta, hogy egy ilyen 1968-as prágai bevonulásszerű, gyakorlatilag rendfenntartó akcióval ő majd megszerzi Kijev vezetése, vagy Kijev felett hatalmat, ugye ez nem sikerült neki, és ezért nagyon sok ember értelmetlenül szenved. És az értelmetlen szenvedésnél egy dolog rosszabb, hogyha az értelmetlen szenvedés a sötétben történik, senki által észre nem véve, és mint újságíró az a célom, az motivál, hogy legalább a lámpafényt egy kicsit ezekre az emberekre irányítsam, és talán azáltal, hogy az ő életük, sorsaik, szenvedésük nyilvánosságot kap, történetek nyilvánosságot kapnak, mi is tanulhatunk ebből valamit, és az ő szenvedésük sem volt hiába való. Hogy hogyan tudom ezt a sok impulzust feldolgozni, hogyan tudok pihenni, ez egy jó kérdés. Mondanám, hogy sok sporttal meg szeretek olvasni, és akkor az ember csinálja minél több olyan dolgot, amit egyébként szeret, hogyha egyébként ilyen impulzusok érik, vagy stresszes munkája van. Illetve hát azt is bevallom, hogy az elején azért egy hónapokat voltam kint, és egy-két hétre jöttem haza, most már ez igazából 10-14, maximum 3 hetet töltök kint egy húzomban, és utána körülbelül ugyanennyi 10-14 napot itthon Budapesten, és azt hiszem egyébként, hogy azért ez a váltás az, ami segít abban, hogy ezt még mindig csináljam. És de mit jelent a biztonság odakint? Ez egy nagyon jó kérdés, én is sokszor próbálom megválaszolni magamnak. Azt hiszem nem lehet kijelenteni Ukrajna egyetlen pontján sem, hiszen bármikor, ugye láttuk munkáson is csapódott orosz rakéta, nincsen biztonságos négyzetméter. Alapvetően az ember esélyek és otcok ellen küzd, hogy ezekkel él együtt, és amikor kimegy riportálni, akkor előtte megpróbál mérlegelni, hogy annak az esélye, hogy baj történjen, az 0,1 ezrelék, 1%, 5% vagy 50%, és nyilvánvalóan mindenkinek van egy küszöb, van egy vonal, amit meghúz valahol, ami fölött ő már nem vállalja az adott utat, az adott riportot, és nyilvánvalóan az ember minél hosszabb távon szeretné ezt a szakmát űzni, ennek a számnak annál kisebbnek kell lennie az esélye annak, hogy valami baj történjen. És el kell gondolkodni azon, hogy is folyamatosan mérlegelni kell, hogy megére az a annyit, amit én kockára teszek értem. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent már nem vállalok be, meg az újságírók sem vállalnak, több újságíró sem vállal be, mert egyszerűen elképesztően veszélyesével drónok állandó jelenléte miatt a levegőben, amit azok, akik hosszú távon szeretnék ezt a szakmát űzni, már nem vállalnak be. És egyébként az ukrán hadsereg sem enged oda, ami biztonságunk miatt nagyon sokszor a frontonak közvetlen közelébe, tehát ők is valamennyire próbálnak ránk figyelni, és megakadályozni, hogy butaságot csináljunk.
Ilyenkor egyébként van egyenruha rajtad, vagy van valami nagyon speciális megkülönböztetőjel, amikor elindulsz anyagot készíteni?
Az a helyzet, hogy kifejezetten nem szeretnék katonának tűnni, hiszen onnastól kezdve engem nem véd semmilyen nemzetközi konvenció, viszont sajnos erről a háborúra is igaz, ami nagyon sok más háborúról is vonatkozik, hogy az újságírók célpontokká váltak. 21. században ugyanolyan információs háború, az információs térben zajlik egy konfliktus, nem csak a csatamezőn, ezért az újságíró, aki ideális esetben az igazságnak a bemutatója, az ugyanolyan célpont, mint a katona, vagy akár értékesebb is, mint egy sima, dolgos katona. Mire akarok kiukadni, bár nem akarok katonának tűnni ott a terepen, nincsen rajtam rikító, kék, vagy fehér színű sisak, vagy mellény, pont azért, hogy belátszódjak messziről, egy egyszerű viharvert zöld mellényem van, és egy barna sisakom. Ez nem látszódik felül, hogyha mondjuk az erdőben vagyok belőle, vagy a környezetben, de azért, hogy az ember közelben akkor látja, hogy mondjuk a ruhám az civil ruha, nem rajtam fegyver, egy fényképezőgép rúgó nyakamba. Tehát alapvetően próbálok lavírozni. Nem gondolom, hogy sajnos ebben a helyzetben van ideális megoldás, én ezt választottam.
Milyen forgatókönyvet tartanak most a legvalószínűbbnek egyébként az ukránok? Elhúzódó háborút, vagy eszkalációt?
Bárkivel beszélek, azt mondja, hogy ez egy örök háború, ami addig fog tartani, amíg a két ország létezik, és vagy Oroszországnak az a vezetése van, amelyik most. Nem, tehát hogy az ukránokon kívül senki nem, vagy tehát hogy a világon mindenki ugye a béketárgyalásokra fókuszál, meg erről beszél, valamilyen szinten komolyan veszi, Ukrajnában ezt egyáltalán nem teszik egyébként, tehát nyilván újságíróként nagyon sokszor kötelességem megkérdezni az utca emberét, vagy akivel éppen interjúzok, hogy mit gondol a jelenleg is az aljó béketárgyalásokról, is úgy néznek rám, mint aki a holdról jött, hogy hát ember, kérlek néz körül, itt voltál tegnap este, itt voltam, amikor hullottak a rakéták, hát milyen béketárgyalások. Oroszország nem akar békét, lehet, hogy valamit aláírnak, akkor tehát, hogy amit aláírnak, az annyit, tehát az aláírásuk annyit se ér meg a szavuk, mint a papír, amin ezt szignózzák, mondják az ukránok. Alapvetően egy ilyen, ha ha párhuzamot kéne vonnom, akkor valahogy arra készülnek, amiben mondjuk Izrael állam él 70 éve, hogy van egy szomszédja, vagy Izrael esetében szomszédai, amik el akarják pusztítani, egzisztenciális fenyegetés jelent az országra és a népre. Innestől kezdve át kell állni egy ilyen félig meddig militarista társadalomra, mint amilyen az izraeli is, ahol alapvetően mindenki tudja, hogy mit kell tenni, ha megszólnak a szirének, és valamilyen szinten minden állampolgára a társadalom védekező képességének az egyik része.
Ugye jövő héten február 24-én lesz a katonai konfliktusnak a negyedik évfordulója. Milyen gondolattal vágsz neki most már a negyedik évnek?
Igazából nagyon újat nem tudok mondani, mint ami az elmúlt 4-5 évben már elhangzott. Alapvetően, mint mindenki, én is megszoktam, hogy a szomszédunkban zajlik egy ilyen igen véres háború, aminek úgy tűnik, hogy nem lesz vége. Én arra kérném az embereket, hogy továbbra se fordítsák el a fejüket a szenvedőkről. Köszönöm egyébként, hogy meghallgattak, és legalább ezzel a pár perccel adóztak az ukrajnai emberek szenvedésének. Hogyha te lehetőségeit engedi, akkor segítsék akár anyagilag, adományokkal azokat a szervezeteket, amik Ukrajnába visznek takarót, generátort, mindenféle akár katonai, akár civil eszközöket azért, hogy mondjuk például ebben a rettenetes hidegben fűtés nélkül maradt emberek mégis valamennyire meg tudjanak melegedni.
Győri Boldizsár, köszönjük szépen, hogy itt voltál, vigyázz magadra, és várunk még vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.